Nagy őszintességre van szükség egy ilyen darab megalkotásához, bemutatásához a színésztől?
Életrajzi történet fűzér a könyvünk, a könyvem. A könyvünk persze közösen dolgoztuk rajta Bérces László barátommal. A Könnyű neked Szarvas Józsi című könyvről van szó. Abból írtunk egy előadást, színi előadást, vagy egy személyes színi előadást, ami kétségkívül az én saját élettörténetemnek különböző epizódjait dolgozza, felmutatja meg, hát persze nagy, nagy ugrásokkal. De az eddigi tapasztalatom az az, hogy hiszem már több mint egy esztendeje van, mondjuk úgy műsoron ez a vallomás. Az eddigi tapasztalatom az az, hogy miután nem volt nem más szándékom, hogy olyan előadást hoznak létre, amely nem rólam van szó, hanem rajtam keresztül, rólunk. Tehát egy olyan élményeken vagyok túl, és várom izgatottan a Zsámbéki fellépést, amely jó lehetőséget kínál arra, hogy tulajdonképpen egy ilyen előadással is a nézőkkel, megjelent nézőkkel dialógot folytassuk.
Tehát a néző is ugyanolyan részese az előadásnak, mint ön?
Olyan értelemben igen, hogy egy ponton túl talán el is felejti azt, hogy rólam, hogy magamról beszélek, hanem magát is felfedezheti benne, hogy jé, ez velem is megtörtént, velem is megtörténhetne, vagy hát sok-sok ponton tud reményeim szerint azonosulni ezekkel a vallomásokkal. Mert úgy gondolom, hogy azért élettapasztalatainkkal nagyon közel vagyunk mi egymáshoz, emberek.
Mennyiben szól ez az előadás arról, hogy egy fiatal színész vidéki, sőt tanyasi környezetből indulva, aztán később felkerülve Kaposvárra, Budapestre, hát ismert, elismert színész lett?
Hát nézze, tulajdonképpen valahogyan, amikor a könyvet írtam, rájöttem arra, hogy egy 10 éves gyermek szűrőjén keresztül írom. Hogy mindez a történetet és azon a elbeszélési módon sikerült szerintem bemutatnom, ami egy 10 éves gyerekben már megfogalmazódott. És aki az előadást végig nézi, pláne aki a könyvet végigolvassa, azt talán ennek a csodájával találkozhat, hogy mennyire kell vigyázni már egy 10 éves gyermek álmával, vágyával, pláne vallomásával, és a tanulság persze ebben az, hogy mennyire sikerült nekem, annak a 10 éves gyermeknek végigjárni egy olyan életutat ebben a mi közösségünkben Magyarországon, ahol én azt gondolom, hogy minden álmunk megvalósítható, sőt, még annál jobban is, mint ahogy azt gondoltuk, még akár akkor is, hogyha akadályokon keresztül történik mindez, már tudja meggyőződésre, hogyha az ember előtt nincs akadály, akkor csinálja magát.
És jól tudom, gyermekkorában azt fontolgatta, hogy táncdalénekes lesz, vagy népművelő?
Na, és akkor nézzük meg, hogy mivé fajultam. Ha nem is táncdalénekes, de színművész, ha nem is népművelő, de visszákon a Kaszás Attila Pajta Színháznak a működtetője, vagy tulajdonosa, Kaszás Attila Pajta Színház és galériának. A tündérkertünkkel gyűjtjük-mentjük Kárpát-medence pusztuló őshonos gyümölcs hagyatékát közösség erősítő szándékkal. 2009-ben visszákon hoztuk létre az első tündérkertet, ma ebben a pillanatban Kárpát-medence szerte van több mint 300 ilyen kert, és miután tavaly Zsámbékra költöztünk, tavaly augusztusban, innen ez éppen ezért nem véletlenül Zsámbékra fogunk játszani. Szombaton este bizony már Zsámbékra is elültettem, Zsámbékon is elültettem a kertemben több mint 50 őshonos gyümölcsfát, amely kultúra hordozós közvetítő szándékként ma már Zsámbék kulturális hagyatékaként van ott. Az én dolgom és felelősségem és vállalásom, hogy én ezt a közösségnek majd átadom, úgyhogy gondozom, ápolom és értetem őket.
Úgy veszem észre, hogy nem felejtette el, hogy honnan jött, honnan érkezett és hová tart.
Az ember dönthet úgy, hogy elfelejti, de olyan nincs. Akkor már dönthetünk úgy is, hogy nem felejtjük el. Nem felejtjük el. És akkor, ugye, szóval, hogyha arra gondolok, hogy Zsámbékra egy tanyára költöztem fel a Nyakashegyre, és gyerekkorom jelentős részét tanyán éltem, Hajdú-Bihar megyében, Hortobágy határában, vagy éppen Hortobágy mellett Kónyán, illetve Ebesen, Ebes tanyán, és közben az ember megjárt, én magam megjártam azt az utat, amit megjártam, aztán úgy látszik, hogy a gyökereimet az ember, én nem vágtam el. De ezt nem akartam én, hanem hagytam magam e felé terelődni, hagytam magam érintetnek, gyerekkoromból fakadó érintetnek, és akkor én ott rengeteg élményanyaggal vagyok én tele, amit a város különböző helyek nem kértek tőlem, most pedig itt akár kézműves módon visszaidézhetem és visszaadhatom azt a tudást, amivel rendelkezem.
Színészként kiktől kapott a legtöbbet? Kiktől tanult a legtöbbet?
Nagyon nehéz megmondani. Nagyon, nagyon szerencsés vagyok olyan szempontból is, hogy olyan műhelyekben, előadásokban, rendezőkkel, kollégákat találkoztam, akik nélkül nem tartanék itt, ahol tartok. Mert nem mindegy, hogy az ember gondolatokkal, problémákkal, eseményekkel milyen színvonalon találkozik, milyen instrukciók mentén gondolkodok, vagyok kénytelen gondolkodni, és keresni, kutatni az igazságot. És így aztán nekem nagyon, hát, szóval, ha csak a Víg Színházra gondolok, vagy a Kaposvárra gondolok, vagy most, hogy a Nemzeti Színház, ahol lassan már több mint 20 éve játszom, ha csak erre gondolok, hogy micsoda művészeknek adhattam végszót, micsoda művészek adtak nekem végszót, így módon stafétabotot adunk egymásnak, idősebbek nekem, én mint idősebb a fiatalabb kollégáimnak, hogy én azt mondom, hogy engem a sorsom, a gondviselés elkényeztetett. Nem győzök eléggé hálát adni a Jóistennek, hogy az életem úgy alakult, ahogy alakult, még akkor is, hogyha tele van tanulsággal is, vagyis ugyancsak konfliktussal, vagy ha úgy tetszik, drámával.
Nem lehetett rossz érzés, hogy talán 30-31 évesen, 1989-ben az Új Földesúrban már Sinkovics Imrével együtt játszott filmen.
Hát, de olyan gyere, hogy amikor a filmet bemutattuk, hogy készültük bemutatni, az akkori pesti műsorban, amit szakmai lapot én olvasgattam, Sinkovics Imre bácsi adott egy interjút, és olvastam az ő interjúját, hát ő akkor, és akkor egyszer csak azt olvasom, hogy ha nem lennének gyermekeim, én azt a fiút, a Szarvas Jóskát fiammal fogadnám. Érti? Az első munkám, az első filmes főszerepem, az első találkozásom Sinkovics Imrével, őt ilyen így érintette meg. Majd volt aztán egy másik mondat, amit már nekem személyesen mondott, hogy leszel-e még fiam a Nemzeti Színház tagja. Szóval ez egy Imre bácsi az érintettsége azért valóban, ha már vissza ide idézte, és ezt köszönöm önnek, szóval az jelentős.
Hát azért ilyen mondatok hallatán azért néha kicsit elbízza magát az ember, mikor ilyet hall.
Annál én lustár vagyok, hogy elbízzam magam. Lustár vagyok, és mondjam, csak kíváncsi.
Mert ilyenkor talán eszébe jut az is az embernek, hogy igen, ő azt mondta, de volt, aki korábban meg azt mondta, hogy hát belőlem nem lesz színész. Vagy ez a kettő így valahogy találkozik az emberben, hogy valaki ezt, valaki azt mondta.
Na látja, ezek az emberek, az ember, aki minden pillanatát éli, mint én, aki sokszor találkozom magammal az a gondolattal, hogy én nem hiszek a nagy pillanatban, én a minden pillanatban hiszek. Így nekem így ilyen napi revans élményem senkivel nincs, hanem teszem a dolgomat, nyilván tele van az életem tanulsággal, mint mindannyiunknak. Én nem őrzök, nem dédelgetek bosszút, gyűlöletet, haragot, ellenben mindent, ami engem ér, mindenfajta élményt, amivel találkozom, azt én igyekszem magamban lefekvés előtt, vagy felkelés környékén tisztázni, és minden konfliktus, minden eset az napi ügy. Így aztán a minden pillanat számít, az ember abban a pillanatban hogy reagál, és az akkor számít, minden pillanatát az embernek le kell rendeznie valahogy, vagy rendesen, vagy magában, és le kell nyelni a vereségeinket is, és nem kell különösebben túldimenzionálni a sikereinket sem, mert azért az ember élete mégiscsak születés és halál közé van szépen berendezve, és ahhoz nekünk semmi közünk. Az én dolgom az, hogy én élek, és élni akarok. Márpedig az élet, amely élni akar, az azt mondja, hogy igen. És nagyon ritkán mondja azt, hogy nem. Nagyon ritkán, sőt az élet soha nem mond nemet. Az utolsó pillanat után se. Így látom én.
És tanárként érez abban felelősséget, hogy ezt a szemléletmódot, életszemléletet, életfelfogást átadja a diákoknak?
Hát nézze, én most ugye most tanár vagyok, most indítjuk az osztályt, mi leszünk majd Rátóti Zoltán, Rácz József, Csikos Sándor, Mélyes László, Szabos, Sebestyén László és én, a tanárok, akik majd megpróbáljuk természetesen saját tapasztalás, saját tudás mentén őket rávezetni, ráterelni egy olyan pályára, amit ők választottak. Hát ebben a helyzetben, amit ha valami személyes dolog lesz bennem, túl a szakmai kötelezettségen és minimumon, hogy abból átadjak minél többet a növendékeimnek, az, hogy ne rólam szóljon, nem én vagyok ebben a legérdekesebb ebben az öt esztendőben, hanem ők, akik öt év múlva rálépnek egy olyan pályára, ami nekem annyi örömet adott. És, de azt azért nem lehet majd tőlük elvenni, hogy nagyon sokat és nagyon keményen kell majd nekik a következő öt esztendőben dolgozni azért, hogy ez megtörténjen.
Lehet, hogy nagyobb figyelem irányul majd az önök munkájára, hogy akkor ez az új vezetés, az egyetem majd hogyan végzi a munkáját, és milyen színészeket ad a országnak.
Igen, amire utal, kétségkívül fölállított egy konfliktust, egy nehézséget, sőt drámát, de egyébként most erre a beszélgetésre várva, nincs pár percre előtt futottam össze Hegedűs D. Géza kollégámmal, akivel 15 napon belül megállapodtunk abban, hogy a szakmánk az olyan jellegű, hogy abban a törvények nem változnak. Mi a belső nagy szakmát, a mesterségünket föntartó törvények nem változnak. Mi azért vagyunk, mert szükség van ránk. Minket a történelmi, históriai tapasztalás hívott életre. Mi vagyunk a közvetítői valaminek. És ez kötelezettséggel jár, és nem pedig önmutogatással is, önmagam fájdalmainak a dédelgetésével. Kötelezettségeink vannak egy közösség felé, amely azt várja, hogy mondjunk nekik meséket.
Akkor tehát az alapértékek, amit az a tudás, amit át kell adni a színészeknek, az nem változik, nem változott.
Egy centit nem mozdult. Egy centit nem mozdult. Ami mozdult, az ettől kívül esik, és azt és arról most engem ne is kérdezzen, mert azzal nekem, mintha nem szakmám a politika, nekem azzal semmi dolgom nincs. Az, hogy közben az embernek van ízlése, van értékválasztása, van orientációja, van identitása, az mindenki számára az egy csodálatos élmény. Már még egy két különböző identitással rendelkező ember, ha találkozik, higgyel nekem, hogy megértik egymást.
2002 óta az Új Nemzeti Színház tagja, vagy a Nemzeti Színház, nevezük így, inkább mindent eljátszott már, amit el szeretett volna a Nemzető egyik legfontosabb színházában, hanem a legfontosabb színházában?
Igen. Tekintettel arra, hogy nekem soha nem volt, mondjuk úgy, szerep álmom, hogy mi az, amit én el szeretnék játszani. Inkább olyan tapasztalásom van, miket játszottam el. És én azt magamban, hála Istennek, hogy alkatilag vagyok ilyen, hogy nem minősítem, hogy kis szerep, nagy szerep, fő szerep, nem tudom milyen szerep, amit elém kínálnak a rendezők, vagy az igazgatók, vagy művészeti vezetés, én azok közül még csak válogatni sem válogatok, hanem eljátszom. Tanulság az mindig a végén van. Tehát én nekem ilyen szempontból semmelyik színházban, Vígszínház Kaposvár, és most a Nemzeti Színházban, ilyen szempontból nincs semmilyenfajta hiányérzetem, hogy mi az, amit nem játszottam el. Én, amit eljátszottam, azzal volt a dolgom, és amit majd eljátszani hívnak, az, amely majd lesz dolgom. Tehát azt elmondhatom önmagának, hogy én egy nem megelégedett, de egy a szakmáját örömmel, még ma is örömmel is kíváncsi végző ember vagyok.
Igen, azt hallani lehet a mondatain, tehát, hogy úgy érzi még, hogy van mit tanulnia? Tehát még ilyenkor
is? Az utolsó pillanatig. Hát most mondja, hát most, ha színházi szempontból nézzük, most én azt játszom, hogy tanár vagyok. A gyerekek azt játszák, hogy ők rendő növendékek. Ők azt játszák, hogy én meg az ő tanárok. De közben meg ott állunk egymással szemben, és ilyen helyzet még sosem volt. Ez nekem ugyanúgy tanulság és tanulás, mint nekik. És ha ők azt megérzik, hogy itt nem egy felülről érkezett tőlük távol eső szándék van, hanem egy egészen közel húzódni akaró szándékú ember vagyok, hogy hogyan tudunk bizalom mentén együtt egy kis 5 évig egybetartott társulatként működni. Márpedig társulatként működni csak bizalom mentén lehet. Ha a bizalom szakad, akkor abból a közösségből ki kell lépni. Tehát én azt gondolom, hogy a dolgunk, és nekem is a dolgom most az nem, hogy tanárbácsit játszak, hanem bizalmi hálót szőjünk egymás között, tanártársaimmal és a majdani növendékeinkkel együtt, és semmilyen gátlás és szorongás és megfelelési kényszer nélkül próbáljuk meg a lehető legtöbbet kihozni abból, hogy egyetemen dolgozunk, egyetemen tanulunk, egyetemisták vagyunk, vagy mik, és tanár, egyetemi tanárok, és a többi, vagy mik, és aztán pedig ők kezdjék a pályát, és legyenek boldog színészek. Boldog emberek.
És amikor ott kapál gyermekként a tanyán, akkor álmodozott valaha arról, hogy majd egyszer Kossuth díjat kap?
Ne. Arról akkor kezdtem álmodozni, amikor pályára léptem. Akkor elégeztem a főiskolát is. Én szerintem, és találkoztam élő Kossuth díjassal. És elképzeltem, hogy mi lehet mögötte. Micsoda fantasztikus karrier. És látom magam előtt a filmjeit, a színházi előadásait. És ott van ő. És ő azt elérte. És akkor egy fiatal színésznek kutya kötelessége, ez kitűzi maga elé célként, hogy én is szeretnék olyan pályát befutni, mint ők, aminek az egyik jelzési pontja az, hogy Kossuth díjat is lehet kapni. Tehát ez, és akkor, ha az ember ezt meg is ha megkapta, de mondom, aztán később az embernek ilyen célja nem lehet, hanem minden pillanatban el kell végezni azt, amit elítesz a gondviselés, vagy a pálya, a szakma. De most, amikor az ember megkapja a Kossuth díjat, akkor az a picikek jó érzése, ami persze már elmúlt, mert már március 15-e már régen volt, de abban a pillanatban, amikor megtudtam a hírt, hogy Kossuth Díjasként nézhetek tükörbe, akkor az azt jelenti, hogy jól végezted a dolgodat, Józsi.
Akkor innestől fogva azért még nagyobb feladat talán, hogy meg kell felelni a díjnak, a díjszellemiségnek. Nem?
Ne.
Nincs
Az
ilyen?
Ne, ad, ó, mondom még egyszer, én annál lustább ember vagyok, ilyenekkel foglalkozom, hogy meg kell nekem felelnem valaminek, és akkor azt jelenti, hogy minden reggel eszembe kell jusson, vagy legalább a feleségem figyelmeztesen, hogy Jóska, hagyjuk, itt a Kossuth Díjas vagy, neked másképpen kell viselkedni, öltözni és beszélgetni. Nem jár, nem mehetsz kocsmába, stb. Nem jár az villamosra, neked ma másképpen kell viselkedni. Hát hogyan? Hát hogyan? Dehogy is. A gondviselés figyelz rám, hogy azért minden rendben legyen.
Gondviselést említett, a gondviselés az egyenlő az isteni gondviseléssel az ön felfogásában?
Természetesen.
Ezt a hétköznapokban is érzi, vagy valamiképp megérzi az ember?
Na nézd, én ugye 1958-ban születtem abban a korban, amely már mindent elkövetett annak érdekében, hogy minden szakrális elemet az életünkből kiírtson. Így én olyan világban születtem bele, ahol Isten képem, Isten fogalmam nekem nem volt. És én egyszer csak rájöttem magam arra, hogy de hiszen én Isten kereső ember vagyok.
És ez a keresés, ez folyamatos?
Természetesen, de ez nem azt jelenti, hogy minden pillanatban arra, de hogy a jó szándék és jó akarat működtesse az életemet, az sem elgondolás kérdése, hanem hétköznapi pillanat, minden pillanatot kiegészítő ügy. Hogy tehát az ember, hogy a jót jól cselekedje, úgy, hogy az közösségben valósulhasson meg, hogy minden pillanatban az adott közösségben, amelyben befogadást nyertem, vagy amely bejelentkeztem, vagy ahová tartozom, hogy azt gondolhasson arra, hogy ha bízhat bennem, és én bízhatok bennük, hogy tudja, hogyha már itt tartom, hogy ez a közbizalom, hogy ez, amióta én megszülettem, eltűnt az életünkből, és hagyjuk magunkat ebből kisodródni, pedig enélkül semmi nincs. Vagy a közbizalom, amit keresünk, kutassuk, és rögzítsük, a fogalmainkat, védjük már a fogalmainkat, nincsenek közös fogalmaink. És valami ez azt zúzza, és folyamatosan zilálja bennünk szét. És az én életem pedig azzal a konfliktusok, a sakadályokon keresztül, amelyen keresztül zajlott és zajlik, az erről szól, hogy bizalmat keresni, és kapcsolódást keresni, és bizalmat tartani. A 11 éves Viszláki Kazás Attila Pajtaszínházi tapasztalásom is ez. A 2009-ben létrehozott Kárpát-medence első tündérkertje Viszlákon is ugyanezt ezzel a szándékkal valósult meg, és most 2009 után Kárpát-medence szerte már több mint 300 tündérkertünk van, amit Kovács Gyula benépesített családjával. Szóval ezek számomra óriási biztonságot adó eseménysor, és az, hogy ebben nekem részem van, és a gondviselés ahhoz hozzásegített, hogy része lehetek, felelős lehetek közösségekben vállalható felelősséget, személyes felelősséget, az egy nagy adomány.
Talán ez foglalkoztatja az ember, hogy azt szeretné, hogy ezt hagyja örökül a következő nemzedékekre, ezeket a tündérkerteket.
Nézze, én ezt nem is szeretném. Én azt mondom, hogy olyan tapasztalásban vagyok, és olyan szorgos tapasztalásban vagyok, ha ez példa tud lenni, annak örüljön az, aki átveszi és tovább csinálja. Érti? Az egy-kettő, vagy az a közösség. Tehát én nem vagyok példa, vagy példakép, ha úgy tetszik, de például élmény lehetek az, amit csinálunk, de nem egyedül csinálom, hanem nagyon sok jó szándéki, jó akaratú ember közösségeiben élem az életemet. Színházban, Viszákon, remélem Zsámbékon is így lesz, és nagyon reménykedem abban, hogy az egyetemi osztályunk is ilyen közösségére ez a következő esztendőben.
Tehát akkor valahogy azt üzeni, úgy vettem észre, hogy, vagy legalábbis a szavai által, hogy azért merjünk belevágni abban, amiben szeretnénk igazán, és a álmainknak éljünk.
Igen. Persze, abszolút. Néha az eszembe jut, hogy itt a pályakezdő koromban, hogy az ember nagyon sok igent mond. Én magam nagyon sok igent mondtam. Igen, ez is igen. Igen, igen, persze, hogyne. És egyszer csak kimondtam egy nemet. Bátor voltam kimondani egy nemet. És az a bátorság A kimondott nem bátorságát én utána attól kezdve én soha nem kérdőjeleztem meg, hogy jól döntöttem-e, vagy rosszul. Döntöttem. Az ember saját sorsát egyszer csak vegye kézbe, és szándék mentén mondjon igeneket és nemeket. És az csodálatos, felszabadító élmény. Azt tekintem én szabadságnak, hogy igent merek mondani, és nemet merek mondani, és abban benne tudok maradni.